Ez itt a Fintech világa Blockchain percek. Egy műsor, amelyben a blockchain technológia világába kalózoljuk el a hallgatókat. A műsorra minden szerdán jelentkezik Mahán Csetvei Frigyes műsorvezető és beszélgető partnere Kajun Dániel, a Peak tanácsadója. A műsor szakmai partnere a Blockben.
A Blockchain percek mai adásában, de vendégünk Vitéz Miklós, ügyvezető alapító a Code Cluster-től. Bátorfi Botonddal képviseljük ma is amit kell a Blockchain percek keretein belül, de jön megígérjük, szentül letesszük a fogadalmat, hogy jövő héten már Kajun Dani is velünk lesz.
Így van, nem szeretném távol tartani Danit a hallgatóktól, viszont Miklósnak nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Amikor a honlapotokat böngésztem, azt vettem észre, hogy igazából nagyon sokrétű a tevékenységetek, blockchain fejlesztés, NFT-k, metaverzum, tanácsadás a Web3 világában, úgyhogy nagyon izgalmas szerintem, hogy annyi területet lefed igazából a cégetek. De szerintem kezdésként érdemes lehet azzal indítani, hogy rengeteget halljuk itt a Web3 kifejezést, a metaverzumot, szerintem sokan fel is cserélik egymással, vagy esetleg szinonimaként tekintenek rájuk. Mi az igazság ezzel szemben, hogy lehetne definiálni ezt a két fogalmat?
Mert mindenkit köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a kedves hallgatókat. Először is a Web3, mint technológia, az egy teljesen elkülön rétegben van most informatikai értelemben a metaverzumtól. A Web3 az egy hálózati technológia, a metaverzum pedig egy megjelenítési technológia. Ez azt is magával vonza, hogy vannak olyan projektek, amik nem Web3-ra épülnek, de metaverzum projektek, és vannak olyan Web3 projektek, amik nem metaverzumot igényelnek. Ugye klasszikusan úgy lehet elválasztani, hogy mindig van egy infrastruktúra réteg, amire ez ráépül, és annak van valamilyen megjelenítési formája. Mondjuk, hogyha metaverzumot veszünk, akkor ez lehet egy számítógép, de akár lehet egy VR-os környezet is, és ehhez kapcsolódóan, hogyha mi szeretnénk csinálni egy bármilyen projektet, akkor eldönthetjük, hogy a Web3-as világunk az nekünk egyébként metaverzumon ennyi meg, vagy egy klasszikus weboldalon.
Feltűnt még a tanácsadás kapcsán az az, hogy a magyar piacon én nem hallottam eddig nagyon sok metaverzum fókuszú törekvésről, de ebben biztos benne van az is, hogy nem értesültem az összesről. Ti egyébként hogy látjátok az elmúlt egy évben megfigyelhető egy erősödés az itthoni piacon, egyre többen igyekeznek ebbe az irányba mozdulni?
Én azt gondolom, hogy itthon van egy globális trendkövető magatartásunk ilyen tekintetben, és még nem gyűrűződött be ide annyira ez a technológia. Vannak már kezdeményezések, viszont a nehézsége ennek a metaverzum világnak, hogy még keresi azokat a hasznosítási pontjait a piacon, ahol tényleges, valós hozzáadott értéket tud teremteni, és maga a magyar piac az elég befektető orientált ilyen szempontból, a befektetőknek pedig meg kell érteniük, hogy hol lesz ebből nekik a megtérülés.
Természetesen ez azt gondolom, hogy a világ legtöbb részén egy kicsit el is tolja majd azt a fázisra, ezt a pontot, amikor a mainstreambe be tud kerülni a metaverzum, de mindenképp jó látni, azt gondolom, hogy a magyar piacon is vannak olyan szereplők, akik ebbe az irányba törekednek. Ti hogy látjátok egyébként, mik lehetnek azok a use case-ek, felhasználási módok, akár a ti ügyfeleitek esetében, akár általánosságban, ami miatt érdemes ezzel a területtel foglalkozni?
Két példát hoznék. Az egyik egy elég commerce és sok helyen bevett, hogy gyakorlatilag a magát a vásárlás élményét beültetjük a 3D-s világba. Ez most a legnagyobb metaverzumokban, mint Sandbox, meg Decentraland már meg is valósult, mondjuk azt mondja valamelyik bolt, hogy ő fogja magát és nyitott egy virtuális shopot, ahol magát ezt az élményt, hogy nem 2D-be oda megyek a webshopba, leveszem a polcról, hanem akár a virtuális avatárommal föl tudom menni a lábamra, ki tudom próbálni, meg tudom nézni magamon, bele tudok jobban helyezkedni. A másik meg, ami szerintem érdekes lehet, hogy olyan problémákat, amiket megélünk a mindennapokban, azokat át tudjuk ültetni a metaverzumon, és ott elpróbálni. Például mondjuk az én víziómban akár majd pszichológiai kezeléseket is lehet ezt társítani, mentális betegségeknek a gyógyítására, ahol össze tudjuk kötni azokat az élményeket, amiket megél valaki a valós valóságban a metaverzumon, és ezáltal föl tudjuk gyorsítani a gyógyulást és szimuláció segítségével.
Ezeket mindenképp jó hallani szerintem, mert sokszor beleesünk abba a hibába, hogy általánosságokban beszélünk erről a kérdésről, nem egyértelmű, hogy hol lesz ennek a dolognak haszna. Ami még szerintem hasonló területet képvisel, azok az NFT-k, ugye ezek a nem helyettesíthető tokenek, amivel szintén foglalkoztak a cégnél. Itt is az látszik, hogy annó megjelent ez a jelenség, óriási volt az érdeklődés, a hype, rengetegen be is fektettek egészen elképesztő összegeket, de időközben azért itt egy nagy piaci visszaesés következett, és most már nagyon sokan azt gondolom, hogy talán a domináns álláspont az, hogy igazából ezek értelmetlen, digitális, megfoghatatlan dolgok. A valóság feltételezem, hogy valahol a kettő között van, és egyébként az NFT-knek ugye a metaverzumban is elég nagy szerep jut. Te mit gondolsz erről a kérdésről, hogy látod az ő szerepüket, potenciális jövőbeli alakulást?
Én azt gondolom, hogy minden olyan eset, ahol magának az egyediségnek, az igazolhatóságnak van valamilyen tényleges hozadott értéke, ott lesz az NFT-knek igazából szerepe. Van is egy fejlesztésünk, ami ezzel foglalkozik, ami gyakorlatilag digitális nyomkövetés NFT alapokon. Azt mondom, hogy van egy tárgy, ami legyen mondjuk ez egy műtárgy, és a műtárgyhoz én hozzárendek egy NFT-t, amivel igazolni tudom, hogy ez a, mikor lett kibocsátva, ki a tulajdonosa, ugye rajta van a láncon, innentől kezdve nem lesz megmásítható, és végig tudom követni az életútját. Ugye ez egészen futurisztikus világokba elvisz minket, mert azt is tudjuk mondani, hogy mondjuk a fizikai lokáció és a digitális lokációja az különbözik ennek a tárgynak, ezáltal mondjuk úgy tudok rá felvenni hitelt, valójában nincs is nem az a műtárgy, és fedezetként tud szolgálni, majd hogyha eljutunk egy olyan jogszabályi környezetbe is.
Amit még észrevettem nálatok, az az, hogy foglalkoztok a vállalati társadalmi felelősségvállalással a Web3-on belül, egész pontosan ugye olyan megoldásokat kínáltok a vállalati ügyfeleiknek, aminek a segítségében nem csak a profitot helyezhetik előtérbe, hanem egyéb fronton is értéket tudnak teremteni. Itt egyébként milyen példák tudsz előállni, mire kell gondolni az alatt?
Elsősorban a Web3-nak van egy szemléletmódja, ami megköveti magába a társadalmi felelősségvállalásnak a szerepét, mert ugye maga a Web3 ugye honnan indul, egy autonóm rendszer, amit a közösség teremt, és gyakorlatilag nincsen egy centrális erőtér, aki ezt az egészet le tudja uralni. Ez valahol már egy filozófiai áthalás is képez abba az irányba, hogy mindenképpen az emberek szeretnének felelősséget vállalni ebből következően. A mi esetünkben voltak olyan projektek, ahol beépítettük az üzleti modellbe azt, hogy valamekkora részét adományokra fordítjuk a bevételeinek, és bevontuk a közösséget arra, hogy megszavazzák, hogy mik azok a szervezetek, akik ezt adjuk. És gyakorlatilag itt az egész egy üzleti influencer szerep, hogy azt mondjuk, hogy eleve olyan modell teremts, ahol egy olyan fenntartható üzleti modelled van, amiben belefér az, hogy te még adományozásra is fordítasz, és a közösséget a transzparencia egyében te kikéred, hiszen marhára nem mindegy, hogy ki az a szervezet, akinek végül eljutatod azt a pénzt.
Ez mondjuk kifejezetten érdekes abban a szempontból, hogy szerintem a CSR-ra a többség egy periférián lévő feladatként tekint, ami igazából független a cég működésétől, és túl azon, hogy igyekszünk valami jót csinálni, elsősorban marketing tevékenységként tekintünk rá, de ha jól értem, amit mondasz, akkor itt arról van szó, hogy ezt be kell ágyazni a mindennapi működésbe, és ezáltal sokkal közelebb hozzuk igazából a céghez ezt a tevékenységet, és talán még a hitelesség is azt lehet, hogy növekszik. Te látod egyébként, hogy ez egy olyan egyedi pontja a ti szolgáltatásoknak, ami vonza ezeket a vállalatokat?
Először, hogy az első részre reflektálják annak, hogy mondtál, én azt gondolom, hogy itt megint csak, és ez a Web3 szemlélet magával hozza, fordítva kell gondolkodni a problémára, hogy az emberek tudják azt, hogy valójában mire kell a pénz, és nem jó, hogyha fölülről van megmondva, és ugye azok az emberek, akik tényleg valós problémákkal találkoznak, akik majd a szavazatokat fogják nyújtani ezekre a szervezeteknek a irányába, azok tudják a legjobban, hogy tényleg hogy lehetne azt a pénzt elkölteni, és ez már magával vonza azt, hogy közelebb is húzza az embereket a problémának a megoldásához, illetve magához a tényhez, hogy tényleg CSR tevékenységet végez. A másik, amit kérdeztél, én azt gondolom, hogy mi volt a másik kérdésed?
Az, hogy ez az ügyfelek irányában megjelenik, tehát hogy látjátok-e azt, hogy ők egy olyan CSR-ként tekintenek arra, amit ti kínáltok, ami hosszú távon sokkal nagyobb előnyekkel tud potenciálisan.
Igen, abszolút. Vannak erre elsősorban globális kezdeményezések. Nekünk az egyik nagy partnerünk ebben a Blockchain for Social Impact, ez egy New York-i központú szervezet, akik ezzel foglalkoznak. Egyébként nagyon komoly szereplők vannak mögötte, tehát hogy ilyen a világgazdasági szervezetek támogatják az ő munkájukat, és karolnak fel projekteket, amikben van valós social impact, és gyakorlatilag velük karöltve dolgozunk most egy ilyen megoldáson, egy határokon átívő megoldáson, ahol mi tudjuk azokat az IT szolgáltatásokat nyújtani az ő projektjeikhez, amik megjelennek a perifériájukon.
Utolsó kérdésként én arra lennék kíváncsi, hogy neked milyen várakozásaid vannak, akár rövid, akár hosszú távon most a Web3 világával, adott esetben a metaverzummal kapcsolatban, és azért érdekelne nagyon ez, mert én azt veszem észre a környezetemben, hogy nagyon sokan a kriptovaluták árfolyam mozgását tekintik mozgató rugónak a háttérben, olyan területeken is, ami egyébként teljesen független ettől az egésztől. Valahogy úgy összeállt az emberek fejében ez az egész világ, és tényleg minden Web3 kezdeményezést pesszimisten ítélnek meg, ha épp lejjebb ment a bitcoin árfolyama. Egy szakértői szemmel talán te sokkal jobban meg tudod ítélni, hogy mi múlhat a jövőbeli siker.
Gyakorlatilag egyébként a piacot tényleg meghatározza valamilyen szinten össze, merre megy a kriptovaluták világa, mert a befektetői hangulatot is egyébként általánosságban a piac jól mozog együtt a kriptóval, valamilyen szinten deklarálja, de igazad van abban, hogy magukat ezeket a technológiai adaptációkat nem lehet egyébként teljes mértékben párhuzamosítani, mert egy fals képet kapunk. Én azt gondolom, hogy most rövid távon, ami igazából a hosszú távot is deklarálja, de úgy gondolom, hogy most egy olyan ciklusba lépünk be, ahol elkezdenek ezek a use case-ek ténylegesen tisztulni, mert gyakorlatilag megtalálja a helyét a piacon, hogy mennyire életképes, hogyan adaptálható, és pontosan milyen hasznosítási formái vannak. Ez inkább igaz a Metaverse-ra, mint a Web3-ra, de azt gondolom, mind a kettőnek még van mit tennie, mert én például abban nem hiszek, hogy a Web3 át tudja venni a Web2-nek a helyét teljesen, hanem egy olyan megoldás fog létrejönni, vannak Web3-as részek, és egyébként meg a Web2 mint technológia megmarad a mindennapokban.
Szuper, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a kívásunkat.
Vitéz Miklóst hallották, sajnos nem látták. A kedves hallgatók, aki alapítója és ügyvezető igazgatója a Code Clusternek, reményeink szerint egyszer még a nem most távoli jövőbe visszahívjuk őt.
Egészen biztos vagyok.
Köszönjük szépen.
Köszönöm szépen.
Ez volt a Fintech világa, Blockchain percek mai adása a Blogben támogatásával. Visszahallgatható a fintech.hu hírportálon, a rádió műsorok fül alatt, illetve a műsor Spotify csatornáján, ahol az összes korábbi felvétel is elérhető. Amennyiben kérdésük vagy témajavaslatuk van, írjanak nekünk a fintech.hu-n, a kapcsolatok menüpontban megtalálják elérhetőségeinket. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak!